Kismarvajó lenne a földben, Isten húz rám esőt bőven, lassan-lassan felnőekszem, és csak milyen virág lettem.
Jó, és most?
Kis hóvirág, csilingelek, megváltom neked a tapasztalat.
Sibolya, imádkozok, és a illatomat hozom. Szeretem a kicsinyeket, azért örülök úgy neked. Kicsi lettél, mint én vagyok, de te vagy a legnagyobb. Tiéd a föld, tiéd az ég, hagyd legyek én is a tiéd.
Kék, ne felejts is rád nevet, Úr Jézus, de szép a neved, olyan szívet vidámító, Jézus, Jézus szabadító. Tudom, te az se feledet, ki elfelejti nevedet. Segíts el nem felejteni, imádattal kiejteni. Vigyázz ránk, oltalmadba rejts, és ne felejts minket, ne felejts.
Jött el lent a földön, állva ne legyek. Lesz az neked, csak mindig veled. Nem legyek, leveszkedt a bennem vagyok.
Én harangozni sem.
Nem kosni sátortók.
Lábad egy
porolók.
Az Úr Jézus.
Köszös elformán szállát. Mint elvileg tervákát. Vagy filák is kert vesz neki. Márkálítát is szállt ki.
Úr Jézus, üdvözlővel így, hadd fordulok mindig felé, hiszen te vagy az én napom, de jó, hogy fényedet láthatom. Sugaraidat nézhetem, hogy felragyog te én nekem, bár sokan meglátnak még, sokan fordulnának felé. Boldogok lennének, tudom, fénylő napom, Új Jézusom.
Rózsák is köszöntenek, feltámadt Úr Jézus tégedet. Te nem lankadsz, nem hervadsz el, ma ég, föld rólad énekel. Mi elhullunk, elhervadunk, de boldogan hálát adunk. Égi rózsa bimbó neked, te hozol örök életet.
Honnan kerítettétek elő ezeket a kardokat?
Szuper ötletünk támadt, néni.
Feteszünk egy hordozó jelenet. Amikor jön a sárát, hogy elfogja Jézus a Getsemánékben, minden tanít már kaphatná egy jó kis kardot, és akkor nyisz-nyasz, lekapogatnak az egész szakadot. Végül is mi nem vagyunk cukorból, Ángel?
Ide figyeltek, azt álmodom, nem vagyom az én drága mesteremet.
A kórusnak énekelhetek ügyen, én nem vagyok gyarogok katona. Nincs jó ötleted van, Gyuri.
Én nem vagyok gyalogos katona, hadsereg lovasa, nem lövök célpontra. Én nem vagyok repülős pilóta, én Jézusnak szolgálok.
Igenis!
Én Jézusnak szolgálok.
Igenis!
Én Jézusnak szolgálok.
Igenis!
Fiúk
elé. Jó gondolat, de most nem. Úgy adjuk elő a történetet, ahogy a Bibliában olvashatjuk. Kérem szépen a kardokat, és már kezdhetjük is az utolsó gyors próbát.
Igen, Johnson, én kardosatom egy kicsit. Minden is kardozom. Ha akkor lett volna elépedve, a tanítványok simán meg tudták volna mélyen nézni.
Biztos az életük erre.
No, Léci!
Értem, fiúk, de csak azt mondhatjuk el, ami történt. Ne kell mutatnunk, hogyan bízott Jézus az ő mennyei atyában. A Biblia azt is mondja, hogy nem az erős fegyverekben és gyors lábújhatban kell bíznunk, hanem magában az Úrban.
Néni, néni, itt van!
Mi a baj már megint?
Ő ne baj, ő a néni lopetes, hogy mit történálunk a úrfékot.
Mi lenne?
Mi lenne, ha ő lenne a másik függönyúzó?
Szervusz, milyen jó, hogy jöttél van. Kedve gyorsan beállj és a függőt húzigatni, amikor szükség van rá. Csak figyelj most és csinálj mindent, ugye, hogy előtt?
Igen, hát persze, hova álljak?
Ide, ehhez a függőhöz. Tehát szervusztok mindjárt. Most már tényleg szeretném, ha még egyszer utoljára átadnék előadásunkat. Mivel még egy kicsit korábban Borsi és Tinga ellenőrizzétek a mikrofonokat, hogy ki legyen kapcsolva, és húzzátok be a függőt. Tehát most már tényleg szeretnék, ha még egyszer átnéznék előadásunkat. Mivel még egy... Kérlek, válaszoljatok, hogy mindenki itt van. Amikor mondom a neveteket, mondjátok, hogy mitatok. Elolvasok.
Itt vagyunk.
Itt vagyunk. Itt
vagyunk. Kocs.
Itt vagyunk.
Jézus, tanítványok, rendben. Kórus
életében
szíves. Szuper lesz. Most végezzétek el az utolsó simításokat, és mindenki emlékszik arra, amit a múlt órán, vagyis a múlt műsorra kapcsolatban elmondtam. Ha valami történik, amit nem terveztünk bele a műsorba.
Minden folytat, mint elmint a semmi sem történt volna.
Minden folytat, mint elmint a semmi sem történt volna.
Még egy fontos teendők van azért, mielőtt belekezdünk. Tamás, imádkozz a zsenit.
Úr Jézus, ezen a délutánon, hogy minden szépen sikerüljön előadni, hogy mindenki megtudja. Te feltámadtál valóban. Amen.
Végezzétek el az utolsó simításokat. Mindenki és minden a helyén van, ugye? Egy perc múlva kezdünk.
Azokban az utolsó napokban, mielőtt Jézust megfeszítették, felkészítette a tanítványait arra, hogy hamarosan el fogja őket hagyni, mert meg fog halni. Elmondta nekik, hogy szomorú napok köszönnek majd rájuk.
De azt is elmondta, hogy a nehezek után újra boldog napok következnek. A tanítványok mindezben egy szót sem értettek.
Még egy kevés idő, és nem látod engem, és ismét egy kevés idő, és meglátod engem, mert én az a távolban.
De János, mit jelent Jézus ez a még egy kevés idő, és nem látok engem, és ismét egy kevés idő, és nem látok majd engem, mert én az atyához megy.
De Péter, azt mondta az atyához meg, ez vajon mit jelent, hova megy? Názáredbe?
Mit jelent ez, egy kevés idő?
Nem értem a szavait. Olyan furcsán beszélt. Nem bírom folyamatosan.
Nem érted, kiről beszélek? Ide is jöttök, és hallgattok, ti a világ pedig a ti. Szomorkodtok, és szomorkodástok örömet mondanak.
Csoda volt tanított Jézus Krisztus a tanítványainak. Jól emlékeztek Jézus szavaira, és leírták azokat. Minket is tudósítanak azokról a különleges napokról.
Ha valaki szeret engem, és megtartja az én beszédemet, békességet adok néknek. Az én békességet adok néknek. Nem úgy adom, hogy a világ adja, ne jutalmkodjék a szívetek, s ne féljen.
Olyan sok dolgot kellett Jézusnak megtanítani,
az idő pedig rövid volt.
És most mondtam meg néktek, hogy meg lenne, de mikor meg lesz, higgyetek. Nem sokat beszélek én már itt veletek. Mert jön a világ fejedelme, és nincs bennem semmi. Hatalmasan vagyok nála, hogy megtudja az egész világ, hogy szeretem az atyámat, és úgy szereztem, amit az atyám parancsolta. Itt az idő. Kelljetek fel. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességet lehetek én bennem. A világon nyomorúságtok részem, de bízatok, én legyőztem a világot.
Ügyesek voltatok, gyerekek, minden rendben van, csak így tovább, és készülődjük a második felvonásra.
Tizeneggyel indult el a Getsemáné kertbe, szomorú volt nagyon a lelke. Hárommal ballagott tovább, míg jött az esti árnyék, távol követte a halálnék. Egyedül lívta, egyedül a szörnyű éjszakán át, lehetetlenes halálosságát. Világokért magát odaadta, megáldozta, de soha még nem volt emberi jelenlátva.
Amikor Jézus befejezte az imádkozást a tanítványaival, átsétált a Kidron patak völgyén, egy kertbe mentek. Sokszor volt, akik együtt már korábban is. Júdás is ismerte jól ezt a helyet, a Getsemáné kertjét.
Júdás megígérte a főpapnak, hogy feladja neki Jézust, elárulja, hol kaphatnák el a lehető legkisebb feltűnést kertbe. Ezért jött ide ebbe a régi kertbe, néhány római katonával és a templom őrséggel. Fákiákat, mécseseket, botokat és egyéb fegyvereket hoztak magukkal. Jézus tudott előre mindent, hogyan fog történni, de mégis előlépett a következő kérdésre.
Ki kereste?
A Názáreti Jézus!
Én vagyok. Ki kereste?
A Názáreti Jézus keressük!
Ma ponton előttök voltam a templomba tanítva, és nem fogok tudni. Ez szükséges, hogy a proféták írásai beteljesedjen.
Péter előrántotta a kardját, és levágta a főpap szolgájának Márkusnak a fülét.
Jézus meggyógyította, és azt mondta Péternek, tegye el a kardját. Azt is hozzáfűzte, akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszni. Ahogy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az atyámat, hogy angyul ide mellé többet 12-hez gondolnám. De akkor hogyan teljesednének be az írások?
Ekkor Jézust elfogták.
És az összes tanítvány elfogták.
Tizenkét sereg csak vízőséget állt. Ó, Krisztus!
Azért, mert szeret téged senki.
Ő választotta a keresztfát. Nekem is van egy szép kis keresztmedálom. Nem olyan csúnya, mint a fakereszt, amit ő választott.
A kezei, gondolj a kezeire.
Valaki másnak a sírjába temették. Egy kölcsön kapott sírba. A mestert, a tanítót, a gyógyítót. Őt, aki halottakat támasztott. Őt, aki legyőzte a halála erejét. Hogy lehet, hogy a halál mégis elragadta őt?
Megpróbálta tanítványait, barátait felkészíteni mindenre, de hiába nem értették meg őt.
A tanítványok összeroppantak, Jézus követői szétszélettek, elbújtostak, de Jézus mégis törődött velük. Azzal, hogy meghalt, semminek nem lesz vége, ő tovább folytatta, hogy elkezdte. Elvégezte a megváltás munkáját. Feltámadt!
Kedves testvéreim, János evangéliumának 19. részéből, a 17. verstől a 19. versig terjedő szakaszát hadd olvassam fel. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszíték őt, és ővele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltevé azt a keresztfára, ez vala pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidók királya. Kedves testvérek, tegnap és tegnap előtt az Úr Jézus Krisztussal megfeszített két gonosztevőt vettük szemügyre, és rajtuk keresztül tanított minket az Úr. Most szálljunk egy pár percet a középső keresztre. Az Úr Jézus Krisztus halála utáni napon semmi jele nem volt annak, hogy rákövetkező nap valami hihetetlen csoda történik. Mi már tudhatjuk, hogy nagyszombat nem csak a halál utáni csendnek a napja, hanem a feltámadás előtti csendnek a napja is. Ez a nap az Úr Jézus Krisztus halála utáni sötétség napja, de ezt már áttörik a feltámadásnak a ragyogó sugarai. De mintha Isten itt egy hatásszünetet engedett volna. Egyrészt azért, mert be kellett teljesülni a proféciáknak, illetve az Úr Jézus szavainak is, hogy harmadnapra támad fel. Isten megtehette volna ugyan, hogy rögtön a halál pillanatában megdicsőülten föltámasztja az Úr Jézust, és lehozza a keresztről, de nem ezt tette, hanem adta a nagyszombati csendet, hogy elgondolkodjunk nagypéntek eseményeiről, és adta, hogy mi már elgondolkodhassunk a feltámadás csodáján is. Nos, most a nagyszombati csendben emlékezzünk meg az Úr Jézusnak a kereszt haláláról. Kevesen, ugye egyre kevesebben törődnek ezzel. Leginkább húsvétkor is népszokásokról, a természetkultusz eseményeiről van szó. Mi azonban Jézus Krisztus kereszt haláláról elmélkedjünk ma este egy kicsit még. A középső kereszt, hadd mondjam először ezt a gondolatot, oltár. Oltár. Hogy ezt jobban értsük, emlékezzünk arra, hogy a zsidók a jeruzsálemi templomban az oltáron mutatták be áldozataikat Istennek. A kijelölt áldozati állatot megölték, elégették, életét áldozták az Istennek. Így tettek a zsidók nagy ünnepén, ami éppen Jézus kivégzésének a napja is volt, a nagy engesztelési ünnepen. Jézus keresztje állt a Golgotán, közel volt a városhoz az a hely, ahol a keresztfa állt, és a főpapok egy ideig ott is voltak a Golgotán, mert várták a keresztre feszített Jézus bűnvallását, ám de arra hiába vártak, és egy pillanatban már érezték, hogy ott kell hagyniuk a kivégzés helyet, mert részt kell venniük a templomi ünnepen, az Isten tiszteleten. Kora délután kezdődött ugyanis a jeruzsálemi templomban az ünnepet előkészítő szertartás, amin nekik, főpapoknak részt kellett venniük. Ilyenkor a főpapok szeme láttára ölték meg a makulátlan áldozati bárányt, majd a 24 papi rendnek a vénei összegyűltek, és elkezdődött a készületi nap engesztelő szertartása. Ekkor kezdték levágni a többi húsvéti bárányt is, aminek a számát ebben az időben 18 ezerre becsülik. A harsonák és a kürtök zengése adta tudtára mindenkinek, hogy Isten az áldozatokra való tekintettel kiengesztelődött a népe iránt, és békét kötött vele. Nos, miután mindez folyik, testvéreim, a jeruzsálemi templomban, aközben a Jeruzsálem kapuin kívül felállított oltáron vérzik, szenved és hal meg az Isten báránya, akit az Isten népe nem ismert fel. Már a halál szélén állt az Úr Jézus, amikor még egyszer messze hangzóan felhangzottak a kürtök a templomban, mert eljött a nagy esti imádságnak az ideje. Ekkor a templom téren lévő körülbelül 12 ezer ember, és velük az egész Izrael ünnepélyesen kezdte imádkozni a 30. Zsoltárt. Abban ezt a mondatot, hogy hozzád menekülök, Uram, ne hagyj soha megszégyenüljön. A Golgotán megfeszített Jézus pedig hallotta a népnek a közös imáját, és együtt mondta velük, kezedbe ajánlom lelkemet. De így, ahogy mondta, csak ő mondhatta, atyám, atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet. Ezt Jézus felkiáltva mondta a zsidók imádságos szokása szerint. Olyan döbbenetes ez, testvérek, hogy a zsidók, miközben áldozatot mutattak be a templomba ünnepélyes keretek között, nem vették észre a templomi áldozatok sorát lezáró utolsó áldozatot, ami a Golgotán történt meg. Nem vették észre, és máig nem veszik észre, sokan közülük, hogy Jézus halálakor nem egy Isten káromlónak a kivégzése történt, hanem áldozat bemutatás. Jézus Krisztus mutatta be az utolsó áldozatot, amivel örökre véget vetett az áldozatok hosszú-hosszú sorának. Mindaz csak az ő előképe volt, az ő áldozatának az előképe, az árnyképe volt. És miközben a templomban az árnyképet gyakorolták, aközben a Golgotán megtörtént a valóságos áldozat. Nem látják sokan, hogy a középső keresztfa nem egyszerűen egy kivégzési eszköz, hanem az az oltár, ahol önmagát áldozta fel Isten fia, a názáreti Jézus. Egészen odaáldozta magát. Az életét áldozta fel, amikor meghalt. Nem színlelte a halált, nem tetsz halott volt, hanem meghalt, mint bármelyikünk. És ezzel újra mondom, a keresztfa oltárán az utolsó áldozatot, a tökéletes engesztelő áldozatot bemutatta az Istennek. Azóta, testvéreim, nincs több oltár. Nincs több oltár. És nincs több áldozat. Jézusé az utolsó oltár, és övé az utolsó áldozat. A templomunkban, ami középen áll, most nincs itt, nem oltár, amin áldozatot mutatunk be, hanem úrasztala, amin visszaemlékezünk az utolsó áldozatra, az Úr Jézusnak a kereszt halálára. A kereszt tehát, testvéreim, oltár, ahol Jézus az utolsó áldozatot mutatta be. Másodszor azt szeretném elétek hozni, hogy az Úr Jézusnak ez az áldozathozatala számunkra elképzelhetetlen testi és lelki kínok között történt meg. A gyerekek ugyanitt eljátsszák a dolgokat, de ez a legkevésbé sem volt játék. És nagyon szeretném, hogy a gyerekekbe is ez megfogalmazódna, meg a felnőttekbe is, hogy ugyan ez egy színjáték előttünk, de ott nem egy színjáték volt, hanem véresen komoly valóság. Az ókorban a keresztre feszítés volt a legkegyetlenebb gyötrelem, amit ember embertől elszenvedhetett. Ezt a kivégzési formát a perzsák találták ki, aztán a kartágóiak közvetítésével tanulták meg a rómaiak is. De ők csak a legelvetemültebb gonosztevőket feszítették keresztre, a szökött rabszolgákat, az úton állókat, a törvény ellenes bűnözőket, római polgárt a római birodalomban nem is lehetett keresztre feszíteni. Most Jézussal ezzel a módon, vagy ilyen módon bántak el, ezzel a gyalázatos halára ítélték. Egysorban sorolták tényleg a bűnösökkel, az utonállókkal, meg a többi törvényes bűnözőkkel, pedig nem csinált semmi rosszat, semmi bűn nem követett el. Sokan igyekeznek úgy velünk érzékeltetni az Úr Jézusnak a kereszten elszenvedett testi és lelki kínjai, testvéreimet, láthatjuk művészeknek az alkotásaiban, íróknak a műveibe, költők próbálták megfogalmazni, orvosok próbálták leírni, hogy mi történt a kereszten Jézussal, de igazából senki nincs, aki az Úr Jézus Krisztusnak az áldozathozatala során átélt szenvedéseit velünk, csak kis módon is, vagy a legkisebb módon is érzékeltetni tudná. A legnagyobb értelmetlenség azzal próbálkozni, hogy valaki ugyanazt átélje, amit Jézus átélt a kereszten. Távol-keletről jönnek ilyenkor képek, hogy ott az emberek közül néhányan játékból ugye keresztre feszítik magukat, azért, hogy magukat mutogassák, hogy ők milyen nagy hősök, és hogy tűrik a fájdalmat. Persze a keresztre feszítés azért nem egészen úgy történik ott távol-keleten, ezek között a katolikus emberek között, mint ahogy annak idején ott a Golgotán történt. Mert hogyha odavernék a szögeket, ahol a kereszten lévő Jézusba verték, akkor nem feszítetné magát senki keresztre távol-keleten. Ez csak egy játék, testvérek. A miénknél is durvább, hogy így mondjam, játék. És fölösleges színészkedés, és az emberek lesznek benne nagyjá, és nem Jézus teszik nagyjá ezáltal. Senki nem értheti ezt meg, és senki sem élheti meg, testvéreim, hogy mit jelentett Jézusnak a kereszten szenvedni, mit jelentett igazként bűnné lenni, áldottként átokká válni, Isten fiaként Istentől elhagyatva lenni. Ezt csak annyiba tudjuk összefoglalni, hogy az ősi hitvallásunk mondja, hogy szálla alá poklokra. A pokloknak a kínjait élte át Jézus az áldozat hozatala során. Ezt nem szabad soha elfelejteni, testvéreim. De Jézus áldozatának az igazi értékét mégsem a halála előtti szenvedéseinek a mélysége adja meg. Bármekkorák is voltak az a szenvedések, testvérek, annak az áldozatnak a súlyát az adja meg, aki ott meghalt. Nem a szenvedés nagysága a döntő, hanem az, aki szenvedett. Ő ugyanis, testvéreim, a Biblia szerint a Szent Háromságnak a második személye, az Isten fia, úgy is nevezzük, hogy az Isten báránya, teljesen bűntelen személy, akiben nem volt semmi álnokság, itt ő áldozta fel magát. Páratlan személy, akihez hasonlítható nem volt és nem is lesz soha a világtörténelemben. A kereszt Jézusa, jegyezzük ezt meg, egy abszolút páratlan személy, és ez teszi az áldozatát is páratlanná, egyedül álló áldozattá. A helyére nem léphet senki. Senki az égvilágon, se ember, se angyal, se senki. Ezt az áldozatot csak ő hozhatta meg, és ő meghozta. És ez adja az ő áldozatának a mérhetetlen értékét, a mérhetetlen súlyát, hogy az Isten fia volt az, aki ott meghalt. Jézusnak az áldozata éppen ezért egy ismételhetetlen áldozat, testvéreim. Az egyik keresztény egyház úgy véli, hogy szüntelen fel kell áldozni Jézust az oltáron. A Biblia alapján úgy véljük, hogy Jézus egyetlen és tökéletes áldozata teljességgel ismételhetetlen. Ismételhetetlen. Minden ismétlése arra utal, hogy elégtelennek, tökéletlennek vallják azt a golgotai áldozatot, pedig meggyőződésünk az írás alapján, hogy az tökéletes áldozat volt. Azért ez a meggyőződésünk, mert Isten föltámasztotta az ő fiát, és megpecsételte azt az áldozatot. Tökéletesnek minősítette az ő áldozatot, azt az egyet, amit ott a kereszten mutatott be. Mi, amikor úrvacsorázunk, testvéreim, reformátusok, mi nem ismételgetjük Jézus áldozatát, hanem arra az egyre emlékezünk vissza. Emlékvacsora ez. Jézus szavai szerint, aki azt mondta, hogy így cselekedjetek, emlékezve ér rólam. Megemlékezve ér rólam. Testvérek, ismételhetetlen tehát az Úr Jézusnak ez az áldozata. És még egy dolog, ennek az áldozatnak az ad értelmet, hogy Jézus, amikor föláldozta magát, Isten fiaként az Istennek, akkor ezzel az áldozatával megbékítette, kibékítette az Atya Istent a bűnös emberek iránt. Az áldozata, így mondjak a bibliai nyelven, hogy helyettes, engesztelő áldozat. Helyettes, engesztelő áldozat. Nem embereket engesztelő áldozat, hanem az Istent, az Atya Istent engesztelő áldozat. Az Isten igazságos haragját lecsillapító áldozat. Jézus magára vállalja, testvéreim, a bűneinket, és utána elhordozza azoknak az igazságos ítéletét is, helyettünk. És ezzel, amikor mindezt megteszi, akkor ezzel kiengeszteli Istent a bűnösök iránt. A bűnösök iránt. Azok iránt, a bűnösök iránt, akik között vagyok én is, meg te is. Akik Istennek semmit nem tudunk fölmutatni, hogy őt magunk iránt kiengeszteljük. Semmit nem tudunk, nincsenek jó cselekedeteink, nincsenek érdemeink, nincs semmi, amivel Istent magunk iránt ki tudnánk engeszteni, le tudnánk csillapítani az ő ellenünk való szentséges haragját, testvérek. És ez azt jelenti, hogy minket ez a harag ez elkárhoztat. Istennek a szentséges haragja, aki rajta van, az az ember itt a földön is átkozott ember, de ha meghal, onnan elkárhozik, megy a pokolba. Nem kerülhet az Istennel közösségbe, soha. Ezt a szentséges haragot vette le rólunk Jézus. Ez csillapította le ellenünk, így is fogalmazhatom. Ki engesztelte érettünk az atyát az ő csodálatos és egyszeri áldozatával, testvéreim? Erre mondta azt az utolsó szavai egyikével, hogy elvégeztetett. Föláldoztam magam, és elvégeztem a kiengesztelést. Ez adja az áldozat hozatalának az értelmét, testvérek. És miközben ezekről elmélkedünk, nem mehetünk el úgy mindezek mellett, hogy ne gondolnánk most az Úr Jézusban lévő szeretetre. A szeretetre, testvérek, ami benne volt. Az Isten iránt is, akinek az akaratát végrehajtotta, de irántunk, bűnösök iránt is. Mert Jézus nem önmagáért halt meg, nem neki állt érdekében, hogy meghaljon, hanem nekünk állt érdekünkben, hogy meghaljon, értünk, és mi irántunk engesztelje ki az igazságos Isten. Mi szorultunk megváltásra, nem ő. Mi szorulunk megváltóra, nem ő. Ő pedig megváltónká lett, mert szeretett minket, nincs más magyarázat. Mi nem kértük, hogy legyen a megváltó. És mi nem is érdemeljük ki, hogy ő legyen a mi megváltónk. Ő pont azt tette meg, amit egyedül szeretetből lehet megtenni, hogy önmagát odáldozza. És azt mondta egyszer, hogy nincs is nagyobb szeretet abban, mintha valaki önmagát áldozza föl a barátaiért, de ő nem a barátaiért áldozza föl magát, hanem az ellenségeiért. A halálos ellenségeiért, azokért, akik keresztre feszítik, akik oda juttatták a bűneikkel. Érted is, meg értem is. Meg azokért is, akik ott álltak annak idején a keresztje körül. Jézusban, testvérek, szeretet van. Szeretetből hozta, megváltó szeretetből hozta ezt a nagy áldozatot, mi érettünk. Fontoljátok meg húsvétkor az ő irántatok való, örökké való és feltétlen szeretetét. Ennek az áldozatnak köszönhetjük azt, mai emberek, bűnös emberek, hogy Istentől bűnbocsánatot kapunk. Ingyen, ajándékba. Amikor kérjük azt bűnösként, mint az a jobboldali lator kérte Jézustól, hogy emlékezz meg rólam, amikor visszajössz a te országodba, segítségül hívta ott a halál révén állva, segítségül hívta az Úr Jézus Krisztust, hogy mentse meg őt. És azonnal kapta Jézustól az ígéretet, hogy igen. Nem kellett annak a latornak már semmit jóvá tenni, semmit kiérdemelni, nem is tudott volna, mert pár óra múlva eltörték a lábszárcsontjait és meghalt. De mégis annak a bűnbánó embernek Jézus az utolsó pillanatban ment, kinyújtotta a kezét, és azt mondta, megmentettelek téged. Ma velem leszel a paradicsomban. Ahonnan kiestél, és ahonnan távol éltél, most én visszaviszlek téged oda. Üdvösséged van. Hajj meg ezzel a tudattal. Ma velem leszel a paradicsomban. Testvérek, csodálatos dolog, amikor ma egy ember ugyanígy fordul Jézushoz. Amikor odafordulok hozzá azzal, hogy én egy bűnös vagyok, aki magamról nem tudom elhárítani az Isten haragját, ami engem borzasztó módon megterhel, és az egész életemet szétmorzsolja. Sőt, a végén, amikor meghalok, még a kárhozatba is sodor engem, és teljesen igazságosan, mert ezt érdemlem. És megértem, hogy mégis van valaki, aki engem meg tud menteni, és ez a valaki egyedül az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten. Mert elhordozta a bűneimet, elviselte azok büntetését is. Elvette az én bűneimet, elvette az én kárhozatomat. És azt mondja, hogy aki hisz ő benne, annak ő örök életet ad, azt megmenti. Azt itt a földön is új élettel ajándékozza meg, de oda át is, ha meghalunk, ott is az örök élet vár bennünket. Csodálatos, amikor ő mondja nekünk azt, hogy bízzál bennem, mert megváltottalak és az enyém vagy. Szerettelek téged, örökkévaló szeretettel, és azért terjesztettem reád az irgalmasságomat. Hívő keresztjén, testvérek, az az ember, aki Jézus Krisztusnak adja magát. Az egész testét, lelkét, egész szívét, egész életét odaadja neki. Úgy is mondanám, hogy neki áldozza Jézus. Aki föláldozta magát, értem, én annak áldozom oda magamat. A keresztény ember az, nem az, akit megkereszteltek, meg aki templomba jár, hanem az, aki Jézusnak áldozta magát. Hálából azért, amit Jézus érte, cselekedett. Te igaz keresztény vagy-e már? Igaz keresztény vagy-e már? Vagy csak névleg vagy az? Vagy esetleg még úgyse? Jézus akkor is szeret, és szabad odafordulni hozzá imádságban, bármikor, itt is, otthon is, egy csöndes zugban leülni, szabad megköszönni neki azt, hogy szeretetből feláldozta magát, érted is, és szabad átadni neki magadat. Hogy te is az ő követője leszel, és te is igyekszel igazi keresztjén ember lenni, Jézus követő ember lenni. Csodálatos dolog, testvéreim, és ezzel hadd fejezzem be ezt a gondolatmenetet, hogy Jézus az ő áldozat hozatala után nem maradt a halálban. Meghozta az áldozatot, de nem maradt a halálban, mert feltámasztotta őt az Atya Isten. És ahogy utaltam rá, most is csak megerősítem, hogy ezzel a feltámasztással Isten arról tett bizonyságot, hogy elfogadta az ő fiának az engesztelő áldozatát. Ez az atyának az igenje Jézus áldozatára. Kiengesztelődtem tehát, mondja a feltámadás, kiengesztelődtem a bűnösök iránt. Kegyelmet nyújtok a bűnösöknek, az ellenem vétkezőknek, az én törvényeimet lábbal taposóknak, a velem nem törődőknek, a magukat istenítőket, a pénzt istenítőknek. Én kegyelmet nyújtok, mondja az Atya Isten a feltámadással. Ezt a kegyelmes jobbot fogad el. Jézust a föltámadása után 40 nappal az Atya fölvitte a mennyekbe, és most ül az Istennek jobbján. És onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Nagyszombat csendjében fontold meg ezeket a dolgokat. Fontold meg nagypéntek eseményeit a csöndben. Kedves testvérek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, drága áldozatodért, a szeretetből hozott, tökéletes, engesztelő áldozatért. Urunk, mi magunkért nem tudunk semmit bemutatni, amivel az Atyát megengesztelhetnénk magunk iránt. Nekünk nincs semmink, amivel kibékíthetnénk a ránk igazságosan haragvó Atya Istent. Minden kincsünk az semmit ér, semmit nem ér, amit mi tudunk mutatni, előhozni az életünkből, mint nagyszerű dolgot, az semmi, az nulla. Az a kegyelmet, az örök életet nem fizeti meg, arra kevés. De köszönjük néked, Úr Jézus, hogy a te áldozatod az nem kevés, hanem az éppen elég. És köszönjük néked, hogy amit te adtál oda az Atyának, önmagadat adtad, az életedet adtad, azért megengesztelődött irántunk. És nyújtja felénk a béke jobbját. Segíts minnyájunkat, Urunk, hogy mi is elfogadjuk ezt a béke jobbot, és a magunk részéről megbéküljünk veled. És hadd köszönjük meg néked hálás szívvel, amit érettünk cselekedtél. Hadd legyen a te áldozatodra válasz az, hogy magunkat neked áldozzuk, neked adjuk maradéktalanul. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben ezeket a gondolatokat, és segíts bennünket, hogy ne a húsvéti népszokások legyenek a döntőek ebben az ünnepben, most sem, és jövőre sem, és azután sem, hanem hadd lehessél húsvétnak az ünnepeltje, te magad. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, hirdetni valók, nem tudom, hogy feleségemnek van-e valami, nincsen, akkor nekem van. Hirdetem a testvéreknek a holnapi, illetve holnap utáni alkalmainkat. Tehát holnap délelőtt 9 órakor és 10:30-kor lesz istentiszteletünk, úrvacsoraosztással mind a két istentisztelet végén, illetve húsvét másnapján is 9 órakor van istentiszteletünk, ekkor is van úrvacsoraosztásunk, de húsvét másnapján csak egy istentiszteletünk van, 9 órakor. Hirdetem még, hogy húsvét másnapján gyülekezeti ebédünk is lesz. Ez már egy ilyen évek óta kialakult gyakorlat nálunk. Főzünk egy jó bográcsost itt, és ezt együtt fogyaszthatjuk el. Mindenki érezze magát meghívva erre az alkalomra. Tehát az istentisztelet után már lehet itt maradni, és aztán itt együtt lehetünk egy pár órát testvéri közösségben, baráti közösségben. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Testvéreknek, ha nem találkoznánk, akkor áldott húsvéti ünnepeket kívánok családjukkal, rokonságukkal, egyetemben. Most pedig akkor befejezésül a 340. énekünket énekeljük, ennek is a kijelölt verseit, a 340. énekünknek 5. versétől a 8. verséig terjedő részét. Az 5. verse így kezdődik: meghal a jó, ki hűség volt, s alázat, az él, ki Isten bántására lázat.
Thank you.